A valóságban az történt, hogy a medve idejött az ablak alá, és a kutya elkezdett ugatni. Tehát nem a medve ébresztett, hanem a kutya. Ilyen az ember, látjátok-e? Én nem azt írtam a címbe, hogy a kutya ébresztett, hanem azt, hogy a medve ébresztett. A medve nem ugatott. A medve csak idejött az ablak alá, és a kutya pedig hát eléggé haragosan ugatta. Éreztem az ugatásán, hogy itt valami többről van szó, mint egy közönséges ugatás. Kinéztem az ablakon, és itt volt a medve a ház mellett. Ez nem álom, hanem a valóság. De nem ez a lényeg, hogy a medve idejött a ház mellé, és hát egy olyan medve volt, hogy érdekes módon kimentem, hogy én is megnézzem, hogy közelebbről mit is akar. De hát meglepődtem, hogy nagyon nem félt a kutyától. Volt olyan, hogy a kutya kergette őt, de volt olyan, hogy a medve kergette a kutyát. A kérdés az, hogy miért történt ez. Elmondom azt is, hogy miért történt. Hát azért, mert én nem tudom elmondani az igazságot. De mégis úgy tűnt néha, hogy én vagyok az, aki el tudja mondani az igazságot. Engem az Úristen nem arra hívott, hogy elmondjam az igazságot, hanem arra, hogy bizonságot tegyek az igazságról. De mégis engemet a test, az én testi, földi énem megkísértett azzal, hogy én vagyok az, aki elmondja az igazságot. Holott az ember nem tudja az igazságot elmondani. És azáltal, hogy én úgy teszek, mintha el tudnám mondani az igazságot, azáltal meglopom Istent. Becsapom az embertársaimat. És úgymond fenevaddá válok. Fenevaddá válok, mert a fenevad, ő ugye uralkodik, tehát itt nálunk nem az oroszlán a király az erdőben, hanem a medve. Ő itt uralkodik, tehát egy medve akár több farkassal is el tud bánni egyszerre, nincs azzal semmi probléma. És a medve ugye képes uralkodni. Hogyha én úgy teszek, mintha tudnék tanítani, vagy mintha el tudnám mondani az igazságot, akkor én uralkodóvá teszem magamat mások fölött. És ezáltal én saját magamat csaltam csapdába. A bennem lévő gyermeket kötöztem meg újból. Mi által? Hát a testem által. A fenevad által. A medve által. Tegnap, mielőtt nekifogtam annak a felvételnek, amit elkészítettem, hát az történt, hogy kétszer is fájt a térdem. A jobb térdem. És úgy éreztem, hogy ez arról szól, hogy mert volt egy téma a fejemben, amiről úgy éreztem, hogy kéne beszéljek. De a téma annyira erőteljes volt, hogy azt éreztem, hogy nem tudok indulat nélkül beszélni. Nem tudok testi indulat nélkül beszélni arról a témáról. És végül pedig elém jött egy másik téma, amiről beszéltem, de arról sem tudtam indulat nélkül beszélni. Arról sem tudtam testi indulat nélkül beszélni. Belevittem az én testi indulataimat is abba a témába, ismételten elhitetve magammal és másokkal, hogy én vagyok az, aki megmondja. És ezáltal fenevaddá váltam. Ezáltal medvévé váltam, ahogy tetszik. És az Úristen persze nem hagyott el, nem engedte, hogy teljesen bekeményedjek, kaptam én más témákat, amiről beszélhettem a tegnapi nap folyamán, és felállította a szívemet, a bekeményedett szívemet. Mindazonáltal éjszaka megmutatta, hogy mit tettem. Ugyanis az történt, hogy kaptam egy parázna álmot. És persze annyira hűséges és jóságos az Úristen, hogy nem engedte, hogy azt én végig szemléljem, azt az álmot, hanem felköltött az álomból. De én amikor felkeltem éjszaka, felébredtem, akkor tudtam, hogy ez a parázna álom amiatt van, hogy én a kezembe vettem az irányítást. Hogy én úgy beszéltem, ahogy nem kellett volna beszéljek. Úgymond megloptam a mindenható Istent. És hát az álom az eléggé bizarr volt, mert szó szerint arról szólt, amiről már többször is beszéltem én is, hogy a mai hívő ember, a vallásos ember Istennel magyarázza azt, amit ő tesz. Tehát bármit kigondol az ember az ő fejében, megmagyarázza azt Istennel. És ebben az álomban úgy voltam, hogy egy régi barátnőmmel kerültem össze, és hát vele közösültem volna, és emlékszem, hogy abban az álomban egy olyan lelkület volt bennem, hogy meg tudtam magyarázni, hogy ez teljesen rendben van. Tehát mondhatni olyan, hogy olyan keresztényi módon csináltam volna. Tehát, hogy ugyanazt csinálom, de olyan vallásos módon, keresztényi módon, Istennek tetsző módon. Többször beszéltem arról, ezt nem vonhatom vissza, hogy a szexet nem lehet keresztényi módon csinálni. A szex az paráznaság. Úgy a házasságon kívül, mint a házasságon belül. Sokszor beszéltem erről, ezért most nem akarok túlságosan belemenni ebbe a témába. Mert sok videó van az elmúlt napokban is, amelyek készültek, többek között férfiak és asszonyok, vagy pedig a gyermek nemzése, vagy pedig meg lehet-e bocsátani egy pedofilnak. Ezek a videók mind arról szólnak, hogy a szex paráznaság és hazugság az, amit mondanak, hogy a szexet Isten adta. Ez nem helyes, ez hazugság. Tehát persze megengedte az embernek, a mindenható Isten, a szexet, a paráznaságot, hogy váljon nyilvánvalóvá, hogy ő mit tett, hogy ő uralkodni akar. Tehát ő fellázadt a teremtő ellen, ő már nem akar gyermek lenni, az ember. A szex által válik nyilvánvalóvá. Ugyanis a magyar azt mondja, hogy magamévá tettem, elvettem feleségül, elvettem férjül, magamévá tettem, elvettem az ártatlanságát. És ez mire utal? A gyermeki lelkületre? Vagy pedig a fenevad jellemre? Hát teljesen egyértelmű, hogy a fenevad jellemre utal. Tehát elvettem, magamévá tettem, elvettem az ártatlanságát, ugye? Na de ebben az álomban azt láthattam, hogy egy régi barátnőmmel összejöttem, és abban az álomban meg tudtam magyarázni, hogy helyes az, amit teszek. Tehát becsaptam saját magamat, és mondjam azt, ilyen hívő módra közösültem, vagy feküdtem össze evel a lányjal is. Amikor felébredtem, én fohászkodtam a mindenható Istenhez, hogy mutassa meg, hogy miért kaptam ezt az álmot. Miért kellett ezt lássam. És persze nem várhatott sokáig az ő válasza, a léleknek a válasza, és egyből láttam teljesen tisztán, hogy az történt, hogy én megloptam Istent. Tehát azáltal, hogy én kaptam különböző megértéseket és kijelentéseket, én sokszor engedtem, hogy az én testi indulatom átvegye az irányítást. Tehát látjátok, hogy az Úristen mennyire féltőn szerető. Tehát az igazság az, hogy mostanában nem láttam medvét. Tehát medve nyomokat láttam a hóban, amikor elmentem jó messze a háztól, de nem láttam medvét. És ez, amiről mostan beszélek, ez annyira fontos, hogy az Úristen szó szerint idehozta medvét a ház mellé, tehát azt a saját szemeimmel láttam, és még ki is mentem, hogy megnézem, hogy akkor mi is történik, hogy marad-e, vagy elmegy, tovább megy, és hát azt láttam, hogy különösebben nem érett meg. Tehát a kutya így elkergette valameddig, de volt olyan, hogy újból láttam, és akkor egyszer a kutya kergette a medvét, és utána pedig a medve kergette a kutyát. Mondom, hogy hát azért úgy kellett úgy valósággal, tehát hogy szurkoljak, hogy nehogy utolírja a kutyát, nehogy kutyát szétszedje, mert azért megtehetné. És így váltam fenevaddá, és így tudunk fenevaddá válni emberek, úgyhogy észre sem vesszük. És a durva az egészben az, és ami szörnyű és félelmetes, és megmondom őszintén, hogy félelem van bennem, Isten félelem van bennem, hogy ha én fenevaddá válok, akkor az én fenevaddá válásom annyira leplezett tud lenni, hogy észre sem veszem. Hogyha én fenevaddá válok és nem veszem észre, akkor fenevad maradok, és a fenevadak nem öröklik a mennyek országát, emberek. Tényleg, ilyenkor nem tudok más mondani, mint az, hogy Uram, irgalmaz. Tehát, hogyha valaki Isten nevében, tehát úgymond hisz Istenben, és bizonságot tesz, bizonságtévő, az igazság az, hogy ezeket a szavakat, hogy hívő, meg keresztény nem szívesen használom, mert tudjuk jól, hogy ezek a szavak elveszették a tartalmukat, a jelentésüket, ki vannak körülve pontosan azáltal, amiről én mostan beszélek. Tehát, hogy a kereszténység nevében és a hívőség nevében megmagyarázunk magunknak és másoknak mindent. Tehát nekünk mindent szabad. És tényleg félelmetes az, hogy sokat beszéltem erről egyébként az elmúlt napokban, az elmúlt hetekben is, hogy, hogy az Istenben hívő embernek a megtévesztettsége sokkal veszélyesebb. Egy keresztény embernek a megtévesztettsége sokkal veszélyesebb, mint bármilyen más vallás követőinek. Miért? Azért, mert hogyha ő meg van tévesztve és benne van a tévelgésben, akkor ő Isten és Jézus nevében tévelyek. Hogyha valaki Isten és Jézus nevét arra használja, hogy tévelgjen, akkor ő hogy szabadul meg? Tehát hogy fog megszabadulni az ő tévelgéséből, az ő rabságából? Hogyan fog újból gyermekké válni? Hogyan fog megváltást nyerni? Hogyha Isten és Jézus nevét arra használja, hogy tévelgésben maradjon, hazugságban maradjon. És így megmondom őszintén, hogy vívódtam éjszaka, hogy így a lelkemben arra vágyok, hogy Isten engemet alázzon meg. Tehát bármi is legyen az ára, a lelkemet tartsa meg. Persze a testem ellenkezik, minden porcikám ellenkezik azzal, hogy Isten engemet megalázzon. De mégis szükség van arra emberek, mert nagyon ingományos ez a talaj számunkra. Mert hogyha a lélek nincsen alázatban tartva, bármilyen módon, akkor tényleg nagyon könnyen megtörténik, hogy Isten és Jézus nevében teljesen áthajlik fenevadba, és nem veszi észre. Azt fogja gondolni, hogy Istentől van az, amit cselekszik, meg Jézustól van, amit cselekszik, az, amit cselekszik. És megmondom őszintén, hogy félek, tehát félelem van bennem. Azt sem szeretném, hogy elhallgassam az igazságot, de azt sem szeretném, hogy én az igazság nevében fenevaddá váljak. Hisz megmondhatod, hogy bármilyen titkot is ismerek, és új nyelveken szólok, van tudásom és ismeretem mindenről, meg profitálok, meg mindent csinálok, és a vagyonomat felemészhetem másokkal, de hogyha nincsen bennem szeretet, akkor én semmi vagyok. Akkor én semmi vagyok. Hogyha nem Istennek a lelkéből beszélek, akkor nem ér semmit az én igazságom. Semmit. Lehet igazság, lehet köze a valósághoz, amiről beszélek, és lehet igaz, amit mondok, de hogyha az én lelkületem az nem gyermeki, akkor hazuggá tettem Istennek a szavát, szó szerint, a szó legszorosabb értelmében. És visszaemlékszem arra, hogy amikor az Úristen engedte, hogy megbetegedjek, tehát meggyengüljek, nem is neveztem betegségnek, hanem meggyengültem, és több napon keresztül nagyon gyenge voltam, és feküdtem, és a lelkem megélénkült, és láttam dolgokat, amiket korábban nem láttam, mert valahányszor az ember meggyengül, az arra adja mindenható Isten, arra adja betegséget, arra engedi meg a betegséget, hogy az ő lelke megélénküljön, és hallja mindenható Istent. Ahogy mondja a proféta, hogy a test szenvedése által a lélek látni fog, vagy hogyha a test szenved, akkor megszűnik a bűntől. És többször megtapasztaltam azt, hogy milyen dicsőséges érzés az, amikor a testem gyenge, amikor már nincs, amiben bizakodjak, tehát nincsen nekem önbizalmam, nincsen nekem fölösleges erőm, amit én akár a torkomon kiüvölthetnék. Nincsen semmim, csak én vagyok a gyermek és a mindenható Isten. És olyankor, amikor beszéltem, akkor sokszor azt éreztem, hogy az én beszédem az sokkal tisztább, sokkal letisztultabb. Én most nem akarom megítélni azt, hogy milyen indulatos beszédnek volt helye az internetnek, hogy melyik volt Istentől, és melyikbe volt bennem, hát általában az Úristen engemet figyelmeztetett. Tehát volt olyan, hogy teljes torkom szakadtából üvöltöttem és kiáltottam, és én is megijedtem a végén. De végül pedig az történt, hogy éjszaka úgy aludtam, mint a gyermek, teljes békességben aludtam, mert én nem gyűlölettel kiáltoztam, nem megvetéssel, és nem lenézéssel, hanem Istennek a féltő szeretetéből, hogyha valaki meghallja, amit én kiáltok, kapjon esélyt arra, hogy legalább elgondolkozzon azon, hogy mi van a világban, mi van az ő életében. És akkor az a kiáltás, teljes meggyőződésem, hogy Istenből volt, tehát indulattal szóltam, de nem emberi és nem testi indulattal. Viszont tegnap én is éreztem azt, hogy tehát Isten már előre figyelmeztetett, hogy vigyázzak az alázattal, és meggyőződésem, hogy abban a felvételben nem volt alázat. Vagyis, hogyha volt is, ott a végére volt, akkor, amikor Isten megszorongatott azáltal, hogy én milyen apa voltam, egészen pontosan milyen apa nem voltam. És úgy térdre kényszerített, és tényleg hálás vagyok érte mindenható Istennek, hogy ezt megtette, és megteszi. És megmondom őszintén, kellemetlen az, amikor éjszaka parázna álmot kapok, mert a gyermeki léleknek az nem jó. Tehát a test az ugye örvendezne, hogy, mert ugye a testem ugye arra vágyott korábban, tehát ugye mindenki testfüggő, mindenki testiségfüggő, mindenki szexfüggő. Tehát hogyha régebb olyan állapot kaptam volna, hogy valakivel összefekszek, egy olyan alakit, aki ugye tetszik is nekem, azt így megköszöntem volna Istennek. Azt hittem volna, hogy Istentől van, és megköszöntem volna neki. Persze Istentől van, de nem azért, hogy engemet szórakoztasson álmomban a testiséggel, a szexualitással, hanem azért, hogy figyelmeztessen. És most megmondom őszintén, hogyha ilyen paráználmot kapok, akkor abszolút nem esik jól. Sőt, rosszul esik, és a gyermeki lelkemnek kellemetlen. És amikor felidelek, akkor nyilván akkor úgy istenfélelem van bennem, hogy mit tettem, hogy mit rontottam el, vagy mit csináltam rosszul. Hogy az Úristen engemet igazítson meg. Tehát nem kellemes dolog. És egy darabig így magamban forgattam, ébrenlét állapotban voltam, és úgy magamban forgattam, hogy mi is történt. Utána pedig visszaaludtam, és az történt, hogy újból egy paráználmat kaptam, egy másik régi barátnőmmel. És hát persze, ez ugye azért már, lesújtott, és utána aztán meg az következett, hogy jött a medve, tehát szó szerint ide jött a ház mellé, és hogy megmutassa, hogy fenevaddá váltam, fenevaddá válok. Hogyha nem vagyok alázatban, akkor fenevaddá válok. Hogyha nem fohászkodom mindenható Istenhez, hogy bármit mondok, tudjam azt alázattal mondani, alázatban elmondani, akkor fenevaddá válhatok. És igen, amikor az ember indulattal szól, mert vannak olyan tartalmak, amit indulattal kell, hogy az ember elmondjon. Mint ahogy Jézus is indulattal beszélt, vagy akár az apostolok is indulattal beszéltek, a proféták indulattal beszéltek. Arra szükség van, mert aki hallja azt, amit mondok, vagy amit mondanak Istennek a gyermekei, tényleg arra kényszerül, hogy elgondolkodjon, hogy akkor most ez az ember megőrült, megbalondult, vagy pedig valóban van valami az ő szavában, amit fontos volna megszívlelni. Fontos lenne megszívlelni és elgondolkodni, hogy akkor mi is van ebben a világban, milyen világot éltetünk és táplálunk a mi lelkünkkel, a mi életünkkel. És eszembe jut hirtelen az, hogy kaptam régebb egy nagyon erőteljes álmot, amit sosem fogok elfelejteni, amíg élek ezen a földön. Abban az álmomban azt láttam, hogy teljesen szabad voltam, mentem egy erdőn keresztül, és az erdő tele volt vadakkal, tehát medvék, farkasok, minden, oroszlán, tigris, minden volt, tehát mindenféle vad volt abban az erdőben, és én, mint gyermek, mentem keresztül az erdőn, nem féltem egyiktől sem. Oda mentem bármelyikhez, megsimogattam. Az igazság az, hogy most is szeretnék úgy lenni a lelkemben, annyira tiszta lenni. Hogyha jönne egy medve, ide jönne a ház mellé, akkor bátran tudjak oda menni mellé is, megsimogasson, vagy engedjem oda jön közel hozzám, és abszolút ne féljek tőle. Hogy a medve érezze, hogy én Isten gyermeke vagyok, és ne legyen meg közöttünk ez a konfliktus, úgymond ember és medve között. És tudom, hogy ez lehetséges. Tehát ez lehetséges egy teljesen vad állattal is. Miért? Azért, mert hogyha benne nincsen vad állat, akkor a vad állat nincs, amit kezdjen a gyermekkel. Tehát, hogyha egy kisgyermek itt lett volna a ház mellett, és oda ment volna medve az állatlan, mit tudom, ilyen kisgyermekhez, egyéves, kétéves gyermekhez, teljesen biztos, hogy a gyermek nem félt volna, és a medve semmit nem csinált volna. Miért? Azért, mert ő Isten gyermeke. Az állatlan gyermek Isten gyermeke. A medve semmit nem csinál vele. Teljesen biztos. Azt hiszem, hogy volt is ilyen, valahol lefilmezték, hogy az apuka meglátta, hogy tehát arra lett figyelmes, hogy az erdőben voltak, és a gyermeke összekerült, úgymond egymás mellé került a medvével. És a medve semmit nem csinált. Szigadta a világon. Vagy az oroszlán a szavannában, vagy mit tudom én, ott Afrikában valahol, a kis antilop, vagy a kis gazella, ha bár elég fura neve van, antilop és gazella, ugye, tehát, na, viccet félretéve. Ártatlan állat, és ugye a felnőttek azok elszaladtak. Tehát a felnőtt, az apuka, a gazella apuka, meg a gazella anyuka, meg az összes a rokonság elszaladt, meglátták az oroszlánt, elszaladtak. Ez a kicsike olyan ártatlan volt, hogy nem tudta, hogy el kell szaladni. Még nem tanulta meg a félelmet, még nem tanulta meg a bűnt ebből az átkozott világból, amit Ádám miatt lett olyan, amilyen, nem tanulta, nem vette be a fejébe a bűnt. Tudnélik, ugye a Teremtés könyvében azt írja, hogy átkozott a világ, átkozott a föld, te miattad. Tehát hiába is könyörködünk mi a teremtésben, a természetben, hogy milyen szép tavaszi táj. Persze ez így van, de ugyanakkor tudjuk jól, hogy minden, ami megszületik erre a földre, elmúlik, el kell, hogy múljon. Miért? Azért, mert átkozott a föld a bűn miatt, Ádám bűne miatt. És ezért van az, hogy a természetben is jelen van a ragadozás, a vérengzés. A farkasok megtámadták a kutyánkat, szinte megölték. Azt is túlélte, Isten nem engedte meg őjét, de tudtam, hogy az én bűnöm miatt van. Elsősorban. Vagy hogy a medve is, ugye, ha úgy van, akkor megtámadja akár az embert is, vagy más állatokat, és széttépi. Ez mind miattunk van. Az átkozott föld miatt, ami az én bűnöm miatt lett olyan, amilyen. Szóval vissza a szavannába, ez az újszülött Gidó nem tudta, hogy el kell szaladni, tehát ő teljesen ártatlan volt, és az oroszlán le volt sokkolva, hogy hát ez hogy lehetséges, hát kéne szaladjon, mert ha szaladna, akkor utána szaladna és széttépni, és megölni, és megenni. De nem szaladt el, ő nem védekezett, olyan volt, mint a Bibliában Dávid úgymond, tehát ártatlan volt, ártatlan gyermek volt, és legyőzte a fenevadat. A fenevad megszánta őt, és nemhogy nem ette meg, hanem még megóvta más oroszlánokkal szemben is. Tehát ilyen történt is. Ugye ez is hatalmas tanítás azok számára, akik megérthetik. Tehát, hogyha bennem nincsen fenevad, akkor az a fenevad, az a medve nem csinál semmit velem. Tehát elképzelhető, odajön a ház mellé, és odajön teljesen hozzám, közel hozzám, és nem csinál semmit. Ha én ártatlan vagyok, és ezt láttam én ebben az álomban, hogy én, mint gyermek mentem keresztül az erdőn, és a vadak semmit nem csináltak velem. Tehát megsimogathattam őket, nyugodtan, lazán mentem tovább, beértem egy településre, és ezen a településen találkoztam egy női személye, egy lányjal. És tudtam, hogy az a lány ártatlan. És ő be volt zárva a törvénybe, feltetőleg ugye a szüleinek a törvényébe, a család törvényébe, a házasság törvényébe be volt zárva a szülei mellé. Törvény alatt volt ő. És én bennem, amikor én találkoztam vele, meglátta ő a szabadságot. És megtetszett neki a szabadság. Tehát ennek a lánynak megtetszett a szabadság. Tehát ő, mivel én bennem látta meg a szabadságot, ő felnézett rám. És én közben magyaráznám ezt az álmot, hogy mi történt a valóságban ezzel párhuzamosan, és az Úristen engemet ezzel mire figyelmeztet. Arra figyelmeztet, hogy igen, én bizonságtevő vagyok az interneten, és élőben is, és van bennem szabadság, mert én kaptam az igazság által, a bűneim bocsánat által, én kaptam szabadságot Istentől. És azt a szabadságot az elején, aki hallja, hogy én miről beszélek, vagy lát engemet, azt a szabadságot velem asszociálja, velem azonosítja. De miért? Azért, mert ő engemet lát, ő még testi. Ő, hogyha meg van kötözve a bűnei által, vagy bármilyen rabság a törvény által meg van kötözve, akkor ő még testi, nincsen neki lelki hallása és lelki látása. És lát engemet, és látja, hogy mennyire szabad vagyok, és megtetszem én neki. És meggyőződésem, hogy ilyen történt is a hallgatókkal, sőt, nem, hogy meggyőződésem, teljesen biztos, mert volt olyan, hogy meglettem kísértve női személyek által, hogy elcsábítsanak. És úgy igazából én nem akartam észrevenni, hogy valamilyen mértékben én azt a csábítást én magamban hordoztam, tehát én magamat kiszolgáltattam ennek a csábításnak. Azáltal, hogy néha én testből beszéltem, tehát kaptam az igazságot Istentől, ami tiszta, mint a patyolat, lélek által, és én azt testivé konvertáltam, úgymond szellemivé konvertáltam. És azáltal úgymond az igazságot én a csábítás eszközévé tettem, úgy, hogy sokszor nem is vettem észre emberek. Isten könyörüljön rajtam. Sokszor nem is vettem észre. És érdekes módon Tibor is kapott erről álmot, hogy ő elmondta az igazságot ottan különböző női személyeknek, és azok a női személyek elkezdtek rajongani érte, és elkezdtek úgymond epekedni utána. Na ez megtörtént emberek valóságosan. És emiatt a paráznaságba is estem. Annak idején. Tehát őrültség, emberek, tehát ez a fenevad, ez tényleg veszélyes, félelmetes. Ez a test, a fenevad, az félelmetes. Tehát jobb a testnek, jobb, ahogy mondta Pál apostol, hogy töv is adatott az új oldalába, a sátán angyal gyötörje őt, hogy a kijelentések nagysága miatt fel ne fuvalkodjon. Mert igen, könnyen megtörténhet, és megtörtént velem is, hogy a kijelentések nagysága miatt felfuvalkodtam. És úgy kezdtem viselkedni, mintha azok az én kijelentéseim lettek volna. És azáltal az a kijelentés az már nem a szabadság eszköze, hanem a csábítás eszköze, emberek. A Jézabel eszköze. Na így alakult ki ez a hamis kereszténység, emberek. Amiről beszéltünk többször is, ami az embereket elcsábította Istentől, ez úgy alakult ki, hogy az igazságot felhasználták, és az igazságot testi módon prezentálták, mutatták be az embereknek, úgyhogy alázat nélkül, és istenfélelem nélkül, testi módon, és azáltal sok embert elcsábítottak Istentől, mert ez a prédikátor olyan jól beszél, az a pap is olyan jól beszél, érdemes elmenni a misére. Nem újjászületni kéne, hanem elmenni az ő misére, az ő szertartására. Na, így történt a csábítás. Ugye most válik számomra is nyilvánvalóvá, hogy hogyan történik a csábítás Isten és Jézus nevében, így, emberek. Hogy az, amit a mindenható Isten ad nekünk ajándékba, kijelentések, látások, igazság, meg minden, mi azt a csábítás eszközévé tesszük azáltal, hogy testi módon beszélünk. És hogyha valaki hallja azt, amit én mondok, és én azt testi indulattal mondom, abban a főképp, hogyha női személy, abban a helyben már bennem ő nem a gyermeket fogja látni, hanem a hőst, a megváltót. Érthető, emberek, miről van szó? Tehát teljes meggyőződésem, hogy történt ilyen, hogy valaki hallotta az én beszédemet, és mivel, hogy azokat a beszédeket velem asszociálta, úgy gondolta, hogyha hozzám jön, vagy hogyha találkozik velem, akkor neki olyan jó lesz, és történt ilyen a valóságban is. De, sőt, olyan is történt, hogy ezt többször elmondtam egyébként. És tényleg ezt ismételten elmondom, hogy történt olyan, hogy valaki hallotta az én beszédemet, a mi beszédünket is, eljött és találkoztunk meg minden, és ilyen női személy volt, és úgy felnézett rám, de nem csak rám, hanem ránk, azért, amit mondhattunk. És persze mi még nem voltunk kiforva, és most sem vagyok kiforva, nem vagyok tökéletes, emberek. A lelkem nincsen kiforva. Nem vagyok én meggyőződve arról, hogy az én lelkem teljesen ki van forva, mint a tűzben megpróbált arany. És mi nem vettük észre, hogy mi azért örventünk annak, hogy valaki bennünk látja az igazságot. Igen ám, de ez a női személy, ő annyira bennünk látta az igazságot, hogy amikor elment innét, távozott innét, ő igazság nélkül maradt. Tehát már nem volt meg az a testi közelség, ugye? Tehát az a testi, mondjam azt, párbeszéd. És ő aztán ugye, hát ő visszament, oda annét jött, és visszament a világba szó szerint. Miért? Azért, mert ő az igazságot a mi testi ábrázatunkkal, földi ábrázatunkkal azonosította, asszociálta. Ez történt. És ő nem erősödött meg, egészen pontosan nem akart újjászületni, hogy az igazságot Istennek a lelkével asszociálja, hogy legyen neki személyes kapcsolata. És ez történt némelyekkel, meg teljes meggyőződésem, hogy azt, amit én mondhattam, az én földi ábrázatommal asszociálta, azonosította, és annyira megszokta, hogy hallgatja a kiáltó szót, hogy nem akart attól elszakadni. Nem akart attól elszakadni. Tehát szedte hallgatni a kiáltó szót, de arra már nem vágyott, hogy ő személyesen hallja Istent, hogy őt Isten vezesse. És ezért is történtek olyanok, hogy némelyek ugye meglettek dorgálva Istentől, hogy ne engemet hallgassanak. Nem azért, mert amit én mondok hazugság, hanem azért, hogy nekik is szükség van a személyes kapcsolatra, mert csak azáltal menekülhetnek meg. Vissza az álomra. Hát az történt, hogy ez a női személy, ez a lány bennem látta az igazságot és a szabadságot, és én ennek örventem. Én örventem, hogy ő bennem látja, hogy felnéz rám. Tehát egy ilyen meglettem kísértve, és nem vettem észre. És én belementem a játékba, egészen pontosan ez nem játék, hanem belementem a paráznaságba. Tehát összefeküdtem avval a lányjal, És olyan jó volt együtt, ugye, mert ő is ugye meg tudott nyugodni az én karjaimban, hogy itt van egy szabad ember, aki őt megöleli, és kiszabadítja őt a rabságból, a törvény rabságából, a szülei törvényének a rabságából, és most már minden milyen szép. Igen, ám, de én éreztem azt, hogy hoppá, itt baj történt, hát én megkötöztem magamat. Én megkötöztem magamat. Azáltal, hogy összefeküdtem vele, én már nem éreztem a szabadságot. Mondom, hogy oké, jó volt, összefeküdtünk egymással, és ugye a test ugye általában szokta élvezni azt, de most már ez számomra nem élvezetes, hanem inkább rabság ez számomra. És azt mondtam ennek a lánynak, hogy hát szia, én elmentem. Tehát én nem. És amúgy ezt ugye Isten nekem megmutatta, de miért? Azért, mert én ezt az életemben ezt én már sokszor eljátszottam. Méltó vagyok a halálra, a gyehenna tüzére, emberek. Én nem hogy arra vagyok méltó, hogy tanítsak bárkit is, vagy hogy Istenről beszéljek, hanem arra, hogy meghalljak ebben a momentumban, emberek, és végem legyen. Ez az igazság, emberek. Mert én, amit Isten nekem állandóan megmutatott, én ezt meg is csináltam a valóságban is. Mert mindig is volt bennem szabadság, vagy szabadosság. És azzal tudtam csábítani. És amikor ugye elcsábítottam, akkor utána én éreztem a rabságot. Ugye én törvény alá kerültem. De a törvényt azt már nem vállaltam. Azt mondtam, nekem ez nem kell. Nekem a törvény nem kell. Én megyek vissza a szabadságba. Na és ebben az álomban is ez történt, hogy én otthagytam azt a lányt, ugye szíven döfve, széttörve, mert ugye ő számított arra, hogy akkor mostantól ő is szabad lesz, mert ő engemet megölelt. Mert én számára a Krisztus voltam. Tehát mi történik a párkapcsolatokban, az összefekvésekben? Az, hogy a nő a férfitől várja a szabadságot. Ezért is mondtam azt, hogy nem csak a házasságon kívül van parázasság, hanem a házasságon belül is. De a házasságon belül a parázasság tisztességesebb, mint házasságon kívül. Egészen pontosan kevésbé tisztességtelen. Tehát Isten a parázasságot törvény alá helyezte. Azt mondja a férfinak, hogy ha te mostan megmentőt akarsz játszani, hős szerelmest akarsz játszani, akkor csináld törvényesen. De ezt én sosem csináltam törvényesen, emberek. Sosem. És ezért ugye ebben az álomban is én, amikor megtörtént az összefekvés, a paráznaság, éreztem, hogy rab vagyok, mert én ugye a paráznaság által törvény alá kerültem. És én ezt nem vállaltam, a törvényt. Akkor nem azt mondtam, hogy hát, ha már összefeküdtünk, akkor elveszlek feleségül, és akkor vállaljuk azt, ami jönni fog. Vállaljuk a törvényt. Hanem én ott hagytam, magára hagytam őt, és elindultam tovább az én szabad utamon. Igen ám, de azt tapasztaltam, hogy ahogy bementem az erdőbe, azok a vadállatok már nem úgy viszonyultak hozzám, mint korábban, hanem támadtak. És meg voltam lepődve, hogy azok az állatok, amelyek korábban teljesen szelidek voltak velem, azok a fenevadak, most támadnak és üldöznek engemet, üldözőbe vettek, és én menekültem, és szaladtam ki az erdőből, és próbáltam valahogy megúszni ezt élve. És végül az erdő szélében megláttam egy terepjárót, egy hatalmas vasat, ugye, mint a szavannában, amikor turisták mennek oroszlánt nézni. És én felugrottam arra a terepjáróra. Ennyi volt az álom. És az álomnak a magyarázata az, hogy én azáltal, hogy paráznává váltam, tehát hogy én a szabadságommal visszaéltem, és én a dicsőséget én magamnak megtartottam, mert hogy igazából én avval a dicsőséggel, amit én Istentől kaptam, én azzal csábítottam őt el, azt a lányt. Mert ő látta bennem a szabadságot, de én nem tettem nyilvánvalóvá, hogy vigyázz, mert az a szabadság nem én vagyok. Az a szabadság a mindenható Isten, az Istennel való élő kapcsolat. Tehát hiába ölelkezünk mi össze egymással, hiába fekszünk be az ágyba együtt, és hiába paráználkodunk, mert te attól nem leszel szabad, sőt én is rab leszek. Tehát ez a házasság törvénye. Tehát úgy lesz rab az ember, hogy paráznaságba esik, és bekerül a házasság törvényébe. Igen ám, de Isten megmutatta, hogy én annyira alatomos voltam, annyira elvetemült voltam, hogy a törvényt is elkerültem. Mert a törvényt Isten azért adta nekünk, a házasság törvényét, hogy az megóvjon minket attól, hogy a lelkünk teljesen eltorzuljon. Tehát ő megadta a törvényt nekünk azért, hogy a törvényt tartson meg, hogy ne süllyedjünk el teljesen a paráznaság miatt. És a paráznaság miatt ugye dolgozzunk keményen, mint ahogy megvan írva a Teremtés könyvében. Dolgozzunk keményen, és robotoljunk, és ugye a munkatörvénye, meg az államhatalom törvénye, meg minden törvény széttörjön minket, hogy valamiképp a lélek megmeneküljön. Ez lett volna a törvény szerepe? Igen ám, de én egész életemben a törvényt elkerültem, emberek. Én teljesen egész életemben szabados voltam, tehát én egy fenevad voltam, mint az a medve, amely idejött a ház mellé. És persze, mivel egy fenevaddá váltam, mert ugye Isten megmutatta, hogy én korábban szabad voltam, mint gyermek, én teljesen szabad voltam. De amikor én azt a szabadságot én zsákmányként használtam, avval a nővel szemben, avval a női személlyel szemben, én abban a helyben fenevaddá váltam. És az összes többi fenevad úgymond rám támadt az erdőben, a dzsungelben. És én menekültem, és én hova menekültem? Hát a terepjáróra, más szóval egyenesen a rendszer karjaiba. Ezért mondtam olyan sokszor, hogy a rendszerből nem lehet kiszabadulni. Nincs ahogy, mert aki ki akar szabadulni a rendszerből, saját ereje által, saját intelligenciája által, az még bejebb kerül a rendszerbe. Sőt, az is megtörtént, hogy a rendszer megöli őt. Maga a fenevad, a medve megöli őt. Lehet, hogyha mostanában kimentem volna, akkor a medve, mit tudom én, rám támad, és megöl engemet. Ez is megtől, hogyha én nem vagyok tiszta, emberek, oké, én szeretném a medvét megsimogatni, szeretném, hogyha mi jó pajtások lennénk egymással, de ahhoz kéne az ártatlanság. A kérdés az, hogy van-e az én szívemben ártatlanság, vagy pedig ott van a szívemben a fenevad. Hogy lesz a fenevad? Hogy lett Ádámból fenevad? Hát úgy, hogy az Istentől kapott szabadságát ő zsákmányként használta, zsákmánynak tekintette. És azzal tudta elcsábítani a másik embert. És úgy lett ugye a nő, aki fölött ő tudott uralkodni, a gyengébbik nem. Igen, de ő is nem lett. Tehát Ádám is nem lett. Korábban ő igen volt. Korábban Ádám igen volt. Ő úgy lett férfi nem, hogy ő Istent meglopta. Istennek a dicsőségét arra használta, hogy elcsábítsa a másikat, és uralkodjon fölötte. Elvegye őt, kivegye őt Isten oltalmából, elvegye őt, elcsábítsa, magáévá tegye, és elvegye az ártatlanságát. Tehát fenevaddá változott, fenevaddá vált Ádám. Ó Istenem, annyira vágyom, hogy ezt elsősorban én megértsem, a lelkem is teljesen megértse, és a lelkem átitatódjon ezzel a megértéssel, hogy én ebben éljek, hogy én soha ne akarjam Istent meglopni, soha. Ne akarjam az ő szavát, az ő igazságát, se arra használni, hogy valaki fölött uralkodjak, se arra, hogy valakit én megalázzak, se arra, hogy valakit én elcsábítsak, mert erről szól a vallás, a vallási hatalmak, hogy Isten nevében az embereket elcsábítják Istentől. Erről szól a Teremtés könyve, az elbukás története, hogy Ádám Isten nevében elcsábítja a másik embert Istentől, elveszi feleségül. Elcsábítja, elveszi feleségül férjül, és uralkodik fölötte, és magáévá teszi, birtokolja, és elveszi az ártatlanságát, tehát már ő sem. Ezért ugye a nő hiába mondja neki Ádám, hogy babám, tanítsál meg szeretni, vagy bébi, már ő sem bébi, ő sem baba, ő sem gyermek, hanem ő is fenevad. Mert amikor Ádám elvette az ártatlanságát annak az embernek, már ő sem ártatlan, már ő is fenevad, emberek. Ő is fenevad. Tényleg én a biztonság kedvéért azt mondanám, hogy aki hallja ezt a felvételt, mindenki értse meg, vegye tudomásul, hogy az igazság nem nálam van. Az igazság nem az enyém. A szabadság nem az enyém. Az igazságot én nem tudom senkinek sem odaadni. Nem tudom átadni. Az, hogy én bizonságot teszek az igazságról, tehát megmutatom azt, amit Istentől kaptam, azt is én alázattal, tehát én mostanig azt kell mondjam, hogy nagy valószínűséggel én sokkal többet ártottam az igazságnak, mint amennyit használtam. Tehát én, amikor a testemmel az igazságot megérintettem, azért én mondjam azt a földi létemmel, a földi férfiúi ábrázatommal, az igazságot én megérintettem, az már nem volt igaz. Érthető? Tehát én csak bizonságtevő lehetek. Csak gyermek lehetek itt a földön. Bizonságtevő, engemet nem szabad követni. Engemet senki sem követhet. Pláne most, ezekben az időkben, amikor hirtelen fog összeomolni minden. Az Úristen megengedte eddig, hogy némelyek iratkozzanak fel, és kövessék ezt a csatornát, hogy bizonyos dolgokat tudjanak meg, értsenek meg, amiket fontos megérteni, néhány alapot. De emberek, felhívom a figyelmet arra, hogy mostantól, aki bármit vagy bárkit követ, akár engemet is követ, veszélyben van az ő élete. Mert nem a kiáltó szó az igazság. Az, hogy van bennem valami igazság, mert Isten belém helyezte, úgy volt kedves, hogy bennem az ő országát felépítse, persze, hogy van bennem igazság, de mindenki másban is van igazság. Aki Istenhez fordult és kívánt meghalni a réginek, kívánt újjászületni, kívánt teljesen megszabadulni a bűneitől. Nekem Isten megmutatta, hogy a bizonságtevők között sokan, sokkal nagyobbak, mint én az ő szemében. Tessék, ünneprontó vagyok. Az Úristen megmutatta, hogy a bizonságtevők, akik az interneten bizonságot tesznek, sokan, sokkal nagyobbak, mint én. Csak őket a világ nem ismeri annyira. Miért? Azért, mert ők kevésbé beszélnek testből, mint én. Én testből beszélek. Miért? Azért, mert a testi embernek ez, mondjam azt, az kívánatosabb, szó szerint kívánatosabb. A testi ember hamarabb felfigyel egy olyan emberre, aki testi módon beszél az igazságról, mint egy olyan emberre, aki összetörten, sírva beszél az igazságról. Pedig az igazi bizonság az, amikor az ember teljes alázatban van, teljes szerítségben, összetörtségben, mert akkor a test nem szól bele az élő Isten szavában. Na az az igazság. Na az inkább közel van az igazsághoz, mint az, amit én mondok. De úgy éreztem, hogy fontos ezt nektek elmondjam, megvalljam. Igen, tegnap is valószínűleg én ki sem akarom elemezni azt a videót, hogy mit hogyan csináltam, mit hogyan mondtam, mert teljesen biztos, hogy be fog golyózni tőle. Tehát nem tudom, nem akarom én magamat megítélni, akkor most vajon mi a helytelen, mi a rossz, mert azt sem akarom, hogy az agyam támadjon. Én inkább azt kívánom, azért fohászkodom, hogy a mindenható Isten bennem a fenevadat leplezze le, és mutassa meg így apránként, és teljesen semmisítse meg, hogy én leesek teljes mértékben gyermek, hogy én senkit ne csápítsak el, senkivel ne hitessem el, hogy én neki meg tudom mutatni az igazságot, mert nem tudom, emberek, nem tudom. Ez az igazság, hogy nem tudom. Bizonságot tudok tenni arról, amit én kaptam, de az igazságot nem tudom odaadni. Meggyőződésem. Isten egyértelműen kijelenti, hogy az ember embernek nem tudja odaadni az igazságot. Az, hogy régebb, gyakrabban, sokkal keményebben szóltam, mint most, ez a test miatt meg volt engedve, és emlékezzünk arra, mert arra volt szüksége, nagyon sok embernek pont arra volt szüksége, hogy valaki keményen szóljon, de én el kell nektek mondjam, hogy bizonyos szempontból az veszélyes is tud lenni arra, aki beszél, pont azért, amiről mostanig beszéltem. Tehát én is be tudok keményedni azáltal, hogy keményen szólok. Sokkal inkább úgymond férfinak érzem magamat, hogyha keményen szólok, mint hogyha gyermeki módon szólnék, alázattal beszélnék. Mindazonáltal szükség volt arra, mit mond Jézus a kiáltószóról, Jánosról, aki őt bemerítette. Kérdezte, hogy kit látni mentetek ki a pusztába, sejembe bársonyba öltözött fiút, vagy mit tudom én, prófétát. Azt bizony mondom, hogy prófétánál is nagyobbat, mert asszonytól születettek közül nem volt nagyobb, mint János. Tehát nagyobb volt ő mindenkinél, János, aki a pusztában prédikált. Mindazonáltal a leges, legkisebb a mennyek országában nagyobb, mint János. Tehát János nagyobb volt az összes prófétánál, Jézus szerint, még Illésnél is, de azt mondja, hogy a leges, legkisebb a mennyek országában nagyobb, mint János. Vajon ezt Jézus mire mondta? Hát nem azt mondom, hogy teljesen biztos, hogy ez így van, de nekem van egy olyan gyanúm, hogy ő azt arra mondhatta, hogy János, amikor a pusztában volt és üvöltözött, és én is, amikor rendszeresen üvöltöztem, az ő ugyanúgy megölte magában a gyengétséget, a gyermetegséget, mint hogyha elvett volna valaki feleségül, vagy mint hogyha ő lett volna a király, vagy az uralkodó, Izrael uralkodója. Érthető, amit mondok? Tehát azáltal, hogy ő olyan keményen szólt és üvöltözött, azáltal ő ő nem puha volt, vagyis ő nem volt gyermek, akiben benne van a gyermetegség, a látsága, a puhaság, hanem kemény volt ő. És igen, a proféták keményen szóltak, a régi időkben is keményen szóltak. És ugye folyton az Úristen őket, Jeremiást miért engedte, hogy tömlöcbe vessék? Hát persze, igen, mert az ellenség az gonosz volt. A király gonosz volt. Ez is igaz. A király gonosz volt. Meg akik utálták Istent, ők is ugye gonoszak voltak, és a tömlöcbe vetették Jeremiást. De hogy igazából vajon Jeremiásnak arra volt-e szüksége, hogy őt a tömlöcbe vessék? Én azt mondom, hogy igen. Igen. Jeremiásnak is szüksége volt arra, hogy a tömlöcbe vessék őt. És hogyha én nem válok teljesen gyermekké, nem oldódok fel a Krisztusnak a szavában, az ő jelenlétében, akkor lehet, hogy nekem is szükségem van arra, hogy engemet is tömlöcbe vessenek. És a tömlöcben ott már van nekem ott lehetőségem arra, hogy az a keménység bennem felpuhuljon és feloldódjon. Lehet, úgy kell befejezzem az életemet, hogy börtönben vagyok, még a végén a fejemet is levághatják. Nem igazán szokás Európában ilyen csinálni, de a lényeg az, hogy lelki értelemben mindenképp meg kell történjen. Lelki értelemben meg kell történjen az, hogy az én fejemet levágják. A mindenható Isten le kell vágja az én fejemet. Hogy az én fejemben én már semmit ne tároljak. Semmit. Semmit. Se a törvényt, se a Bibliát, semmit. Hanem legyek teljesen gyermek. Mert az embernek a keménysége, a nehezterés, mert ugye bennem is ott a nehezterés a rendszerrel szemben. A tegnapi videóban ugye eléggé egyértelművé vált, hogy ott egy hatalmas nehezterés és fájdalom van bennem a rendszerrel szemben, hogy felőrli, feldarálja a gyermekeket. Igen ám, de az a nehezterés engem megkeményít, ugye? És ez mind az én húsomban van, az én testemben van, az én fejemben van a nehezterés. Ez engemet megkeményít, de hogyha ez engemet megkeményít, akkor én már nem gyermek vagyok, hanem fenevad. És akkor már jöhetnek a parázna álmok, hogy akkor én összefeküdtem ezzel is, meg azzal is, meg a harmadikkal is. Miért? Azért, mert akkor én már nem gyermek vagyok, hanem én már férfi vagyok, fenevad. Magamévá teszem. Magamévá teszem az igazságot. Kisajátítom az igazságot. Úgyhogy teljesen biztos, hogy a bizonságtevőknek a végük itt a földön, mert nekem meggyőződésem az, hogy helye van a kemény beszédnek emberek. Tehát nincs nekem semmi kétségem e felül. De afelől már van kétségem, hogy az én kemény beszédem az mindig lélekből lett volna, vagy mindig az tisztelt volna. Sőt, ellenkezőleg. Meggyőződésem, hogy sokszor, legtöbbször az én testindulatom is belekeveredett a kijelentésekbe. És hiába volt igazság, amit mondtam, arra volt az elég, hogy valaki azt gondolja, a kiáltó szó a megváltó. Nem. A kiáltó szó nem megváltó. Vagy valaki azt gondolja, mint egy női személy, hogyha volna nekem egy ilyen pasim, akkor biztos majd minden oké van. Nem. Most képzeld el, hogy ha valaki egy olyan férfihoz menne feleségül, aki üvöltözés olyan keményen szól, mint ahogy én szóltam néhány videóban. Hát az biztos az nem egy leányálom, az a házasság. Hát az a keménység az akkor megnyilvánult volna a házasságban is, és elképzelhető, hogy akár testileg is bántalmaztam volna azt a női szemét, hogyha az a keménység megnyilvánul az én testemben, nem csak az én szavaimban. Úgyhogy így, nem tudom, hogy hogy lesz, és nem is akarom tudni, hogy hogy lesz a vég, teljesen biztos, hogy az, hogy a mi bizonságtételünk tiszta legyen, és nem tudom, elképzelhető, hogy már nem igazán van szükség a nagy kiáltozásokra, elképzelhető, hogy már aki eddig meghallhatta, az meghallotta, amit én kiálthattam, vagy amit mások is kiálthattak, és nincs szükség arra, hogy akkor valaki tovább kiáltozzon, főképp ebben a jólétben emberek. Tehát jólétben kiáltozni az embereknek, az olyan, mint egy ilyen, tényleg egy ilyen, tehát egy ilyen öngól, nem igazán van értelme. A Covid-ban volt értelme, a Covid-ban az emberek meg voltak szorongatva, és a rendszer eléggé kiáltozott rájuk, és megszorongatta őket, és akkor az én kiáltásaim, a bizonságtevők kiáltásai némelyeket felráztak abból a hazug államból, abból a kómás állapotból, és egyesek Istenhez fordultak. Tehát volt értelme a kiáltozásnak. Most, hogy mennyire van értelme, emberek, nem tudom. Elképzelhető, hogy nincsen nagy értelme, és ezért is én fohászkodom a mindenható Istenhez, hogy ne engedje, hogy bekeményedjek, hanem inkább legyek gyermek, és tudjak az ő jelenlétéből szólni, mint gyermek tudjak szólni, és inkább sírva, mint kiáltozva, inkább könnyek között, mint felemelt hanggal, felemelt hangon, hogy tényleg a Krisztus, a bárány dicsőjön meg bennem, az mutatkozzon meg bennem, és nem pedig a próféta. Mert a próféták nem fogják örökölni a mennyek országát, emberek. A próféta ugye az keményen, mindig is keményen szólt. A próféta mindig is keményen szólt. Jeremiást nem hiába zárták, vetették tömlöcbe, János úgy szintén. A prófétákat nem hiába dobták börtönbe, azért, mert őket ott a börtönben meg kellett törjék, hogy a lélek megszabaduljon. Tehát most én nem akarom azt mondani, hogy ez egy újabb szabály, nem akarok én szabályokat létrehozni, viszont az teljesen biztos, hogy azt sem akarom, hogy elragadtassam magamat az igazsággal, és hogy én testből szóljam az igazságot, bármi is legyen az profetikus kijelentés, vagy látás, vagy álomkép, vagy tanítás, vagy bármi, akármilyen bizonság, hanem inkább szeretném, hogyha meg tudnám alázni magamat, és úgy tudnék beszélni Isten dolgairól, hogy én is teljesen gyermekké formálódhassak a lelkemben, mert a kemény szívű, a kemény beszédű ember nincs, ahogy örökölje a mennyek országát. Én a kemény beszédű ember nem örökölhetem a mennyek országát. Teljesen biztos. Teljesen biztos. Úgyhogy legyen minden, ahogy a mindenható Isten akarja, és kívánom, hogy vajon ez a kijelentés is mindenkinek a lelki épülésére. És talán, hogyha többen vágyakozának arra, hogy azt, amit Istentől kapnak, úgy, ahogy kapják, azt megosszák, akkor az úgy nekem is segítene. Olyan értelemben, hogyha többen szólnak, akkor nincs értelme annak, hogy egy kiáltozzon erőteljesen, vagy mondjam azt túlzottan, vagy radikális módon, hanem mennyivel egyszerűbb volna, hogyha minden településen van jó sok ember, aki derűs arccal, gyermeteg módon bizonságot tesz Istenről, az ő szabadításáról, az ő hűségéről, az ő jóságáról. És akkor nincsen szükség arra, hogy bárki is kiáltozzon, hanem ott vannak Isten gyermekei, akik el tudják mondani azt, hogy mi az igazság, hogy Isten nem a vallásokban van, Isten személyes, Isten mindenkit személyesen megérint, aki keresi őt. Apropó kiáltozás, többször mondtam azt ugye, hogy igen, ezek a szavak kemények, amiket én kiáltozhattam korábban, azok a szavak nagyon kemények és durvák sokszor. Viszont a kérdés az, hogy mi durvább, egy nagyon kemény betegség, egy gyógyíthatatlan betegség, ami tényleg halálba torkollik, amikor ugye a szoros bejelenti azt, hogy már kevés van hátra, mi néhány hónap van hátra, meg fogsz halni. És az nagyon kemény kijelentés, nagyon kemény a szenvedés, a sugárkezelés után nem mindenki érzi jól magát, a kemoterápia után nem mindenki érzi jól magát. A kérdés az, hogy melyik rosszabb? Az a kiáltozás, ami mostanig hallható volt a kiáltószón, vagy pedig az a kiáltozás, amit az ember a betegség által kap. Legyen minden, ahogy Isten akarja. Én csak azt kívánom, hogy mert tudom, hogy azok, akik menthetők Isten szemében, azok fognak kapni betegséget. Teljesen biztos. Azoknak az Úristen az életüket úgymond megrázza jó keményen. Akár betegség által, akár másképp. És akkor úgy néz ki, hogy a kiáltozás mostantól az lesz. Tehát a megrázkódtatás, meg a betegség, meg az a fájdalom, amit mindenki saját magának okozott. És akkor, hogyha ez megtörténik, na akkor Isten gyermekei tudnak majd lépni lélek által, és bizonságot tenni az élő Istenről, az ő kegyelméről. És ezt kívánom saját magamnak, és ezt kívánom mindenkinek, hogy legyünk hajlíthatók és mozdíthatók. Hogyha az Úristen azt látja, hogy van egy ember a kórházi ágyon, vagy akár otthon, a halálos ágyon, akkor tudjuk meglátogatni. Mert ott már nem kell kiáltani. Ott én már, mint gyermek, tudok bizonságot tenni az élő Istennek a kegyelméről, a bűnök bocsánatáról, az igazságról, úgy, ahogy a lélek engemet vezet. És azt ő meg fogja érteni. Mert a kiáltozás az már megtörtént, a betegség által. Tehát nincsen szükség arra, hogy én a szavaimmal széttörjem őt, mert Isten azt már elvégezte a betegség által, a megpróbáltatások által, a fájdalom által. Csak hát akkor legyen az, hogy hogy az Istennek a gyermekei, a bizonságtevők vágyakozzanak arra, hogy tudja Istenüket mozdítani, hogy elvigye őket azokhoz az emberekhez, akik meghallhatják azt, amit ők mondhatnak. Mert a betegség, ugye a betegség törvénye, a rossz házasság törvénye, vagy akármi, bármilyen törvény, ugye megtörte őket, felpújtotta őket, talán a szívük fel van szántva, és be tudja fogadni a magot, az igazság magvát, aminek hatására megtörténhet az, hogy letérdelnek, és megbánják a bűneiket, és Isten megbocsátja az ő bűneiket, és meggyógyítja az ő lelküket. Mert ez a legfontosabb. Ennyi. Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok. Isten áldjon. Sziasztok!